Erős vár a mi Istenünk!
Istenünk!
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Ezzel az igével szeretném köszönteni a kedves testvéreket. Isten tiszteletünket pedig kezdjük az Eke énekeskönyv 268-as számú énekével, de ki is lesz majd vetítve. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Liturgiaként a 190-es éneket énekeljük majd az Eke énekes könyvünkből. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, és szent nevét áldja minden lélek örökkön örökké. Urunk, mély felséges a te neved az egész földön, mert az égre helyezted fenségedet. Ha látom egedet, ujjaid alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá? Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, hallgass meg imádságomat, és ne rejtsd el orcádat könyörgésem elől. Könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el vétkeimet, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Thank you.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Mindenható, örök Isten, aki ellene állsz a kevélyeknek, de kegyelmet adsz az alázatosaknak, tarts meg minket irgalmadban, hogy ne hívjuk ki haragodat, hanem részesüljünk üdvösséged ajándékában az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra, az év első vasárnapjára oltár előtti felolvasású rendelt igét, melyet megírva találunk Máté evangéliumának második fejezetében, a 16. verstől a 23-ig a következőképpen. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak környékén minden két esztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált, hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Amikor Heródes meghalt, íme az Úr angyala, megjelent Józsefnek álmában, Egyiptomban, és ezt mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Archelaosz uralkodik atya, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak, Názáretinek fogják őt nevezni. Amen. Boldogok, akik nem csak hallgatják, hanem meg is tartják Istenünk beszédét, válaszul Istenünk üzenetére, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Készülve az ige hirdetésre, énekeljük az evangélikus énekeskönyvünk 348-as számú énekét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra ige hirdetési alapigeként kijelölt szent igét, melyet megírva találunk Péter apostol első levelének 4. fejezetében, a 12. verstől a 19-ig a következőképpen. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mint valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Aki tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is, jót cselekedve, ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Amen. Kedves testvérek, elnézve ezt az ige szakaszt, elég erős kezdés ez így egy első vasárnapnak, hogy szenvedésről beszél. Mégis itt, hogyha a Bibliánkat fellapozzuk, azt a meglepő megjegyzést látjuk itt, ezt a címet adták ennek a szakasznak, hogy boldogság Krisztusért szenvedni. És valahol ez egy önellentmondás lenne, hogyha csak azt mondanák, hogy boldogság szenvedni, hiszen ki örül annak, hogyha valami miatt szenved. Az ilyen ember, aki szereti, hogyha szenved, mazoistának nevezik, aki örül annak, hogyha ő szenvedhet. De itt nem ilyen mazoizmusról beszél az ige, hanem ki is igazítják, hogy boldogság Krisztusért szenvedni. Na de hát mégis mi az, hogy szenvedés? Meg hogyan lehet Krisztusért szenvedni? Mi az a szenvedés? Hogyha megnézzük az értelmező kéziszótárakat, azokat egy picit leegyszerűsítve, meg szabadon idézve, a szenvedés nem más, mint huzamosabb ideig tartó testi vagy lelki fájdalom. A szenvedés ugyanakkor ebből látjuk, hogy hát de ki mitől szenved? Tehetnénk fel a kérdést. Mi a szenvedés? És a szenvedés lehet egyénfüggő is, hiszen gondoljunk abba bele, hogy lehet például az időjárás miatt szenvedni. Van, aki plusz 30 fokban kezdi magát igazán elemében érezni, de van olyan, aki meg 30 fok felett már szenved. Én például ilyen vagyok. Ugyanakkor 25 fok alatt érzem magam jól, és akkor kezdem azt érezni, hogy na ez az én világom. Szegény feleségem olyankor viszont általában már kezd dideregni, és ahogy a vicc is mondja, ez a két ember általában mindig összeházasodik, és ez nekünk is így sikerült. Na de ez egy ilyen szubjektív dolog, hogy mi az, hogy hőmérséklet, meg ez nem is igazi szenvedés, hiszen nyilván kellemetlen, de ugyanakkor viszont nem egy igazi szenvedés, kellemetlennek kellemetlen. Mégis ha megnézzük, hogy mi az, hogy szenvedés, kell, hogy legyen egy olyan egyetemes szenvedés, ha lehet így mondani, ami viszont mindenkinek hasonló, kellemetlen, és mindenkinek fájdalom jut erről eszébe. Melyek lehetnek ilyenek? Ilyenek lehetnek, ilyen szenvedések lehetnek, amikor az ember gyászol, amikor elvesztünk valakit, vagy amikor egy gyászfolyamat lezajlódik az ember életében. Ilyen gyászfolyamat zajlódik le, ha például megszakítunk valakivel egy kapcsolatot. Legyen az párkapcsolat, legyen az baráti kapcsolat, ott is egy gyászfolyamat megy végbe. Egy fájdalmas dolog, egy olyan kellemetlen érzés, aminél megértjük azt, hogy az a valaki, akihez ragaszkodtunk, akit szeretünk, ő már nincs többé. De ugyanúgy lehet szenvedni betegség miatt. Ez lehet akár egy tragikus hirtelenséggel előjövő betegség,
És itt lehet gondolni akár egy balesetre, hogy milyen az, amikor az embert ugye semmiből hirtelen olyan állapotba került, hogy maga tehetetlenné válik. Nyilván fájdalma is van az embernek, szenved. Vannak krónikus betegségek, amik ilyen elhúzódó betegségek, hosszantartóak, azoknak is a hatásait megszokja az ember egy idő után, de általában ezekre az jellemző, hogy egyre kellemetlenebbek ezek a betegségek, és egyre jobban szenved tőlük az ember. Mégis, hogyha azt nézzük, hogy lehet ilyen dolgok miatt is szenvedni, vannak ilyen rajtunk kívülálló dolgok, de lehet pont olyan is, amikor az ember saját maga miatt szenved. Amikor az ember egy döntése miatt, ő maga kerül olyan helyzetbe, hogy például rosszul válasz meg egy üzleti partnert, szenvedni fog. Lehet, hogy csak ő, lehet, hogy mind a ketten, de szenvedni fog. Ha az ember saját bölcsessége szerint választ társat, akkor is az ember szenvedni fog. Mert lesznek visszaköszönő gondolatok, lesznek figyelmeztetések korábbról, amik be fognak neki villanni, ha már az Istennel éli az életét. De hogyha nem is az Istennel éli az életét, sem ő, sem pedig a párja, akkor pedig jönnek elő bajok. Hát hiszen az udvarlás alatt nem így viselkedett. Az udvarlás alatt teljesen más volt. Lehet ilyen dolgok miatt is szenvedni. Vagy gondoljunk arra, hogy az is a döntése miatt szenved, ha például egy bűnöző dönt valahogy, elkövet egy bűncselekményt, hogyha az embert elkapják, akkor a bíróság elítéli, és a bűne miatt szenvedni fog. Le fogják ültetni, letölti a börtönbüntetését. Ott lesz majd, ott szenved, ott gondolkodik, és ha mástól nem is, de legalább attól szenved, hogy nincs szabad lábon, hogy nincs kint. És ez, amikor az embernek megnyírbálják a szabadságát, ez egy elég kellemetlen dolog, hiszen biztosan emlékszünk, amikor a betegségnél, a Covid alatt ugye kijárási korlátozások voltak. Ott is megnyírbálták a szabadságunkat, és mennyire rosszul esett az az embernek, hogy már pedig most meg van mondva, hogy nem lehet kimenni. És gondoljunk bele, hogy például az, akit így leültetnek, ő meg sehova nem mehet. De gondoljunk bele, hogy ugye egy kicsit viccesen megfogalmazva, adminisztratív okokból csak kívülről van kilincs az ajtaján. Nem akkor megy és oda, ahova ő szeretne. Ez is egyfajta szenvedés. És hogyha nem is adja fel magát, olyanról is hallottunk már, hogy évekkel vagy évtizedekkel később a lelkiismeret nem hagyja nyugodni ezt az embert, lelkileg szenved. Vannak ilyen emberek is, vagy vannak ilyen történetek is, amikor az ember így szenved, majd elmegy és feladja magát, hogy könnyítsen ezen a terhen. De nem csak erről van itt szó, vagy nem ilyen jellegű szenvedésről beszél itt tehát az ige. Ahogy a 13. versben olvassuk, amennyire részesültek a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. És milyen meglepő ez, hogy azt mondja, hogy szenvedni a Krisztusért, de hogy mit is jelent ez a szenvedés, meg hogy miért is hívja fel erre Péter a levelében a figyelmet, hiszen a 12. versben így kezdi, hogy szeretteim, a szenvedés tüze, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. És nagyon szívhez szóló ez a megszólítás itt, hogy szeretteim, hiszen ezzel mint egy újra közel hívja magához az olvasót, akik olvassák vagy hallgatják az ő üzenetét, hiszen ez egy nagyon komoly üzenet, amit ő itt szeretne átadni. És szeretné felhívni arra a figyelmet, hogy ahogy régen egy rajzfilm is mondta, az élet nem csak játék és mese. Valószínűleg abban a korban is előfordulhattak olyan tanítások, amelyek azt mutatták be, vagy arra tették rá a hangsúlyt, hogy mennyire jó az Isten kegyelme. És ez igaz. Valószínűleg akkor is voltak olyan tanítók, akik elsősorban a kegyelmet hangsúlyozták ki, hogy az Isten annyira szeretett minket, hogy egyszülött fiát adta, ami igaz. Viszont, hogyha valaki mindig csak a kegyelmet hirdeti, és az Isten szeretetét, akkor átvonulhat az ember gondolatán egy olyan, amit Pál apostol úgy fogalmaz, hogy szabadossá váltok. És amikor csak a kegyelemről beszélünk, és arról, hogy szeret az Isten, akkor elmehet az életünk egy olyan irányba, amitől Pál apostol tehát figyelmeztet minket, hogy ne úgy éljünk, mint a bolondok, ne esztelenül, hanem bölcsen. Ezt is mondja Pál. Úgy is lehetne ezt mondani, hogy ópiummá válik a kegyelem. Mert az ember vágyik rá, az ember szeretné azt, hogy igen, legyen egy olyan helyzet, amikor őt szeretik, amikor őt elfogadják. És ebben nagyon könnyen bele tud az ember kényelmesedni. Nagyon sokszor az én életemben is volt ilyen, hogy hát ha én megtértem, akkor innentől minden oké, hát megtehetek bármit, tehetek én bármit, nincsen ezzel gond. Egyébként meg kinek mi köze hozzá? Még az ilyen ember fedhetetlen is. Mert megmagyarázza, hogy hát nekem semmi közöm nincs itt más emberekhez, majd az Istennel elrendezem, majd bocsánatot kérek, és akkor minden rendben lesz. Pedig ez nem ilyen egyszerű. És ugyanakkor, hogyha a másik oldalát hangsúlyozzuk az Isten igazságnak, amit a vasárnapi iskola szövetségben is így tanítanak, hogy amikor az Isten szentségét hangsúlyozzuk, akkor viszont az ember rettegni kezd. Mert megérti azt, hogy az Isten annyira szent, és annyira tökéletes, hogy ő maga nem tűri el a bűnt. És ebből jöhet egy olyan téves gondolat, hogy az embert elítéli a bűnei miatt. És ez igaz, mert valóban elítéli az embert, de nem utálja az embert, hanem szereti, hiszen az igazság a kettő között van. És a kettő között, itt is, ha megnézzük, a templom bal meg jobb oldala között pont a kereszt van. És ez ott van a mi életünkben is, ott kell, hogy legyen a megfelelő helyen ez a kereszt, és jól kell, hogy értsük a kegyelmet ahhoz, hogy megértsük a továbbiakban az Isten vezetését. Mert hogyha így olyan ez, mint a flipper, tehát hogyha ebben a két gondolatsíkban gondolkodnánk, csak akkor egyszer ide pattanunk, onnan viszont érezzük, hogy menni kellene emide, és akkor itt fogunk menni, majd visszapattanunk, mert azért hosszú távon egyik sem jó, és akkor így pattog az ember, és nem egyenes vonalban halad, pedig hát a legrövidebb út az egyenes. És azt olvashatjuk itt, hogy ha ebben az ige szakaszból kiindulunk, hogy emellett az isteni szentség mellett ugyanakkor bejöhet az életünkbe az is, hogy elkezdünk ítélkezni. Elkezdünk ítélkezni mások felett, inkább mások felett szoktunk, mint saját magunk felett. Ezt így a saját életemben is megfigyeltem már, hogyha nem vagyok a helyemen, és előtör az emberi szentség, nem az isteni, az emberi, akkor azonnal elkezdjük megítélni a dolgokat, és nem csak megítéljük, elítéljük. Elítéljük azt, hogy a másik ember éppen hogyan és miként él, miként gondolkodik, miképp viselkedik. És itt, hogyha tovább megyünk, akkor Péter le is írja azt, hogy mégis a kettő között kell, hogy legyen valami közös metszet, amit már mondtam, ez az evangélium, mert hogy a 14. versben már azt mondja Péter, hogy boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. És hogyha ezt érlelgetjük magunkban, hogy mit jelent az, hogy gyaláznak minket? Kérdés az, hogy gyaláztak-e már minket, vagy csúfoltak-e már minket azért, mert mi Krisztuséi vagyunk? Vagy viccelődtek-e már a mi hitünkkel? Tapasztaltunk-e már olyat bárhol, akár boltban, egy forgalmi helyzetben, mondjuk általában ritkábban tapasztal az ember ilyet, de akár a munkahelyen, vagy valamilyen közösségbe, ahova eljárunk, akár a boltba, viccelődtek-e már azon, hogy mit is gondolok, mit is hiszek, hogy mi az én hitvallásom. Tudják-e egyáltalán, hogy megtértem? Tudja-e a környezetem azt, hogy én már az Úré vagyok? Egyáltalán az Úré vagyok? Megtértem már? És fel tudjuk-e vállalni, vagy fel szoktuk-e vállalni, amikor van erre lehetőség. És nem feltétlenül direktbe minden alkalommal bizonyságot és teológiai prédikációt tart az ember egy-egy ilyen alkalommal, de lehet állást foglalni dolgokban. Lehet például egy kétértelmű vicc, amin mindenki nevet, és akkor el tudjuk mondani, hogy ez nem vicces, mert engem már a Krisztus ebből megszabadított, megváltott. És lehet mondani még nagyon sok olyan példát, amikor az ember dönthet. Számlát írjunk róla? Igen, kérem. És milyen furcsán néznek az emberre, amikor mégis azt mondja, hogy számlát kérünk róla. Hát miért kérünk számlát, nem? Hát ez butaság, hát többet kell érte fizetni. De mégis el tudjuk azt mondani, hogy igen, kérünk számlát róla, mert nekünk ez így egyenes. ez így tiszta. Vagy ha én vagyok a vállalkozó, akkor meg se kérdezem, hogy miről állítsunk ki számlát, hiszen egyértelmű az, hogy miről állítok ki számlát. Az elvégzett munka után, ha van rajta áfater, akkor azt is bevallva, és lehetne sorolni. Tudunk ezzel az életünkkel bizonyságot tenni arról, hogy mi Krisztushoz tartozunk. Mert ha ez megtörténik, akkor jönnek a viccelődések, hogy hát maga nem normális. És ezt sokszor nem is visznek szánják, hanem komolyan is gondolják, hogy de hát ez így teljesen más, hát nem ez a megszokott, nem így szokták csinálni az emberek, és olyankor van lehetőség arra, hogy bizonyságot tegyen az ember. Mert hogyha csak úgy valakihez oda megyünk, és lehet látni ilyen evangelizátorokat, lehet rajta áldás, én nem mondom, hogy nem, de amikor úgy a semmiből jön egy ember elénk, és mond valamit, persze elbevághatja az is az embert, de amikor nem ismeri, akkor lehet az is a végkimenetele ennek a beszélgetésnek, hogy hát de nem ismerem az életed, most te azt mondasz, amit akarsz. És ugyanakkor pedig lehet, hogy teljesen más. És azt mondja nekünk egyébként más helyen a Szentírás, hogy hirdessük az igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan. És nem a hallgató félnek alkalmatlan ez az ige hallgatás, hanem számomra alkalmatlan. Amikor inkább pihennék, vagy aludnék, vagy valami mással foglalkoznék, de elindul egy beszélgetés. Vagy akár egy élethelyzet, amikor lehet, hogy el fogok késni, de mondjuk ezzel tudok segíteni egy embertársamat. Lehetnek ilyenek is. És vajon tudjuk-e megtenni azt, amit megtehetünk? És hogyha így teszünk, hogyha ez szerint kezdünk el gondolkodni és élni, akkor a hatás nem marad el. Akkor az emberek látni fogják azt, hogy mi kihez tartozunk. Látni fogják, hogy más az az indítatás, ami lelkünket vezeti, és meg fogják kérdezni, hogy mit van neked, ami nekem nincs. És ugyanakkor egy-egy ilyen beszélgetésnél is lehet lesz, aki meghallja, viszont lesz, aki tovább megy, és esetleg kevésbé vicces vagy bántó megjegyzéseket tesznek. Gondoljunk csak arra, amikor a pünkösdi beszédnél azt mondják, hogy édesbortól részegettek meg. Egyébként nagyon sokan megtértek, de mégis mások azt mondták, hogy édesbortól részegettek meg. Nem mindig sikertörténet evangéliumot hirdetni. És hogyha megnézzük ezt a 14. verset, akkor nagyon sok lábjegyzet is van ehhez, és a lábjegyzeteknek is vannak lábjegyzetei. A hegyi beszédnél a boldog mondásokat is idézi, itt a Szentírás a Máté 5-öt is, illetve a Máté 10-28-at, és ott azt írják, előre vetítik, hogy ugye boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket az én nevemért, mondja Jézus. A Máté 10-ben pedig azt is mondják, hogy úgy írja Máté, hogy ne attól féljetek, aki a testet megöli, hanem attól féljetek, aki a testet és a lelket is elpusztítja a gehenna tüzén. Ezt is Jézus mondta itt a Máté 10-28-ban, és mégis akkor átgondolja az ember, hogy de akkor kitől kell nekem félni? Hát ki az, aki mindenhol el tud pusztítani? És itt jön az a rész, hogy ha jól értjük az igét, mert itt az Isten szentségére utal Jézus, akkor elpusztítja az embert a bűne miatt. És mégis azt írja itt a 14. vers, hogy boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztusért. Boldogok vagyunk? Tényleg boldogok vagyunk? Abban, amiben jelenleg vagyunk? És hogyha megyünk tovább, akkor a 15. versben pont, hogy leírja Péter azt, hogy mi miatt ne szenvedjünk viszont. Felhívja a figyelmet arra, hogy amiatt senki ne szenvedjen, mint gyilkos, mert megölt valakit. Senki ne szenvedjen, mint tolvaj, mert miért kellene, hogy lopjon? Vagy mint gonosztevő. Ugye mi az, hogy gonosztevő? Hát itt lehet minden gonoszságra gondolni. Minden olyan, ami árt a másik embernek, vagy más dolgába avatkozó. És mennyire ránk jellemző ez sokszor, hogy szeretünk más dolgába avatkozni. Hogy szeretünk oda menni és azt mondani, hogy figyelj, ezt nem így kellene csinálni. Igaz, hogy a saját életemet nem tudom jól lemenedzselni, de bezzeg a tiédbe annyira tisztán látom, hogy neked mit kellene tenni, hogy figyelj, ha ezt nem így csinálod, hát én nem is tudom, hát ez hihetetlen, hogy te nem érted. Pedig én látom, meg más is látja. Más dolgába avatkozó. Pedig a sajátunkat kellene az Isten mérlegére tenni. És hogyha ilyeneket cselekszik az ember, akkor a 10 parancsolat egy másik fordítása értelmezése szerint Ugye ez nem lehet, hogyha én vagyok az Úr a te Istened, hogy te, neked van más Istened, és lehetne végigmondani a 10 parancsolatot, akkor ezen is el lehet gondolkodni, hogy akkor ki az én Istenem. És mit jelent Krisztusért szenvedni? Hát a 16. versben azt írja, hogy ha valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék. Vannak olyan, hát igazából börtönbe vetett lelkészek is akár, akik hitükért börtönbe kerültek, azért, mert nem gondolták úgy, ahogy éppen azt mások szerint gondolniuk kellett volna, de ugyanakkor itt Európában elég kényelmes már a kereszténység, és hajlamosak vagyunk azt elfelejteni, hogy milyen volt régen a Szovjetunió idejében, amikor nagyon sok mindenért, ami hittel kapcsolatos, elővették az embert. És például voltak olyan történések a közelmúltból, körülbelül, nem emlékszem pontosan, de egy ilyen 10 éven belül, vagy egy ilyen 10 éves távlatban, Közel-Keleten, amikor terroristák keresztényeket hitük miatt lefejeztek. Vannak ilyenek. Megengedi az Isten. És ugyanakkor itt nekünk minden megadatik. Nekünk van lehetőségünk nagyon sok mindenre, és mégis azt látjuk, hogy amikor egy kicsit is szenvedni kellene, hát akkor nem. Hát akkor az már nem jó. Hát hol volt ez leírva? Valami apróbetűs részben, hogy nekünk szenvedni kell a Krisztusért. És mégis azt írja itt a 16. vers, hogy nem szégyen, sőt. És sokszor azért mégis kettős ez, amikor szenved így az ember, amikor egy ilyen beszélgetés van az életében, amit halt, mert egyszer hallja azt, amikor mondjuk káromolják az Istent, és az embernek fáj, szól, hogy figyelj, engem ez zavar, és hát mégis, hát miért emlegeted azt, akiben nem hisz, és lehetne sorolni, hogy milyen érveket lehet elmondani, vagy tudod-e egyáltalán, kit emlegetsz. És mégis, amikor az ember erre utána még egy cinikus megjegyzést odabök, mennyire fájó, hogy ő nem tudja, hogy kivel játszik, vagy azt hiszi, hogy játszik. Tehát lehet emiatt is megszomorodni, és talán ez az, ami jobban fáj a keresztény embernek, hogy az Istennel hogyan bánnak emberek. És a 17. versben azt olvashatjuk, hogy elkezdődik az ítélet az igazak felett, és meg fogják vizsgálni a mi életünket. Az Isten megítéli, mert ő igazságos. És megítéli, hogy milyen a mi életünk. És hogyha az ószövetségi történetre gondolunk, akkor mit fog mondani? Könnyűnek találtatták? Mit fog mondani, hogyha megnézi a mi életünket? És most nem kell itt azon aggódni, hogy elég cselekedetet tesz-e az ember, mert itt nem erről szól, nem csak önmagában a cselekedetekre buzdít Péter. Sokkal inkább arra, hogy a hitben meglépett dolog. És minden, ami az Isten értéséből, az ő lelke által, amit megértünk, a szolgálat, amire elhív, ha ebbe beleállunk, akkor az lesz az Istentől jövő szolgálat. Az lesz az, amiben áldását tudja adni. És azt kell elvégeznünk, amit ránk bízott. Nem többet, nem kevesebbet, hanem pont azt, amit ránk bízott. Vajon könnyűnek találtattunk? Mi a helyzet velem ebben a kérdésben? És mi lesz azokkal, akik ránk vannak bízva? Ők mit fognak majd mondani? És a 18. versben a megmenekülés is elénk kerül, mégpedig az, hogy egy nagyon meglepő kontextusban, hiszen úgy írja, hogy és ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Azért döbbenetes elgondolkodni ezen a mondaton, ennek a mélységén, hogy tessék, hát az igaz is alig menekül meg. Alig. Hát akkor mégis ki üdvözülhet? Mert hogy egyébként más fordításban a szó eredetije, az azt is jelenti, hogy üdvözül. És gondoljunk ebbe bele, hogy itt azt írja Péter, hogy ha az igaz is alig üdvözül. Miért? Hát azért, mert így, ahogy mondtam az elején, ilyen kis pingpongokat csinálunk sokszor. Megy ez, de az se a mi érdemünk, hogy az Isten lelke által formál minket, De figyelmeztet Péter, hogy még az igaz is alig üdvözül. Akkor mi lesz a többi emberrel? Újra a kérdés, aki ránk van bízva. Milyen a mi életünk? És itt nagyon sok hivatkozáshoz, szemszerint egyébként egyet a példabeszédek 21-21-et, és a példabeszédekben ugye nagyon sok minden le van írva, erre nem szeretnék kitérni, itt még itt a 21 is hivatkozik utána a másik szakaszokra, és nagyon sok mindenről lehetne még itt beszélni, ahol pont arról beszél, hogy milyen az, amikor az ember az Isten miatt, az Isten ügyéért tesz jót. Nem azért, mert ugye, amit Jézus is mondott, hogy azért, hogy lássák, hogy az ember mennyire jó, nem azért kell jót tenni, hogy mások azt mondják, hogy na, ez egy nagyon jó ember, ez egy rendes ember. Ez ki lehetne tüntetni a város díszpolgárának, mert annyira jó ember. Nem ezért kell jót tenni, hanem azért kell jót tenni, mert az Isten bátorít minket erre. És ott van a példabeszédekben is, hogy hogyan járjunk el a szegényekkel. Nyilván ott is már nagyon sok olyan eset lehet, amikor csak kiteszik koldulni az embert, és nem is ő a szegény, hanem csak pénzed. De ezeket nem mi fogjuk tudni, és az Isten ad ehhez bölcsességet. És itt még a hivatkozásokban a Pál második levele a korintusiakhoz, ez is elénk kerül itt a hivatkozások alatt, a 9. fejezet, illetve a 112. Zsoltár 9. verse. Itt mind a két résznél átfedéssel, de arra bátorít minket az ige, hogy ha az Isten ügyében teszünk jót, akkor annak meg lesz a jutalma. És ugyanakkor a példabeszédekben azt is olvashatjuk, ha megnézzük ezeket a hivatkozásokat, hogy aki elfordítja a tekintetét a szegénytől, átkot gyűjt magának. Tehát nem csak ilyen kis apró dolog, hogy jaj, hát jó, elmulasztottad, semmi baj, mert holnap befótolod. Nem, átkot gyűjtesz magadnak. Azért, mert elmulasztod azt, amire az Isten bátorít téged. És ez egy nagyon komoly kérdés, hogy megteszem-e azt, amire az Isten bátorít. Nem spórolhatunk a hittel és a hitből fakadó cselekedetekkel. Jakab levelében van erről szó, hogy cselekedetek nélkül a hit halott, és ugyanakkor a cselekedetek sem érnek semmit, ha nem társul hozzájuk a hit. Tehát ez egy olyan egész, egy olyan átfogó dolog, amit az Isten lelke tesz világossá. És neki van hatalma arra, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzen a hívő. Ez a 2. Korintusból, az előbb említett szakaszból van, hogy megvan a hatalma arra, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek. És itt most megint fel lehet tenni a kérdés, hogy de mi a szükséges? Mi az, amire valóban szükség van? Szokták mondani, hogy amikor mondjuk lezuhan egy repülőgép, az ember örül annak, hogy életben marad, és rájön arra, hogy élelem legyen, meg ivóvíz, mert ez szükséges. Minden más az luxus egyébként. És persze itt egyébként a Páli levél itt arra utal, hogy a szolgálathoz szükséges dolgokkal fogunk rendelkezni. És ez is egy óriási üzenet, hogy ha engem az Isten elindít egy szolgálatba, megmutatja, hogy itt vagy, ide megyünk, nem azt fogja mondani, hogy akkor lépésről lépésre megkapjuk az ütemtervet, és akkor látni fogjuk. Nem. Hitben járunk, nem látásban. És akkor ezt látom, és akkor meg kell lépnem az elsőt. Majd utána a következőt, és a következőt, és a következőt. És mindig csak a következőt fogja megmutatni. Meg azt, hogy amúgy itt a cél. És ide kellene eljutni. És ezt mondja a korintusi levél, erre bátorít, hogy minden szükségesed meg lesz addig, amíg eléred az Isten által kijelölt célt. És a szolgálatba állás feltétele maga a kegyelem, a megváltás elfogadása. Ez az első és nagyon fontos lépés. Utána pedig az engedelmes élet. Hogy teljes életátadással figyeljünk arra, hogy mire hív minket az Isten, hogy mi az az út, mi az a cél, amit szeretne nekünk mutatni, hogy mi a mi küldetésünk ebben az életben. És erre van szükség, hogy a lélek által megértsük azt, hogy mégis mi az ő terve a mi életünkre nézve, és hogy mi lesz a következő lépés. És nagyon fontos, hogy ne a saját tervünket hajtsuk, akarjuk megtenni, mert abban lehet, hogy pont egy szenvedni fogunk. És ugye az igénk elején erre mondja Péter, hogy ne ezekért a dolgokért szenvedjetek, ne ezekért, Krisztusért. És Krisztusért szenvedni tehát jó szenvedni, mert tudja az ember, hogy igen, megtörtént az, amit Jézus is mondott, hogy boldogok vagytok, ha üldöznek és gyötörnek titeket az én nevemért. És a 19. versben azt olvassuk, hogy ajánljuk lelkünket az Istennek, ajánljuk magunkat oda, miután megtörtént ez. Miután megtörtént ez, az ember sokszor hálát ad, mert tényleg csak a hála jön elő a hívő ember szájából, hogy annyira jó, hogy igen, megtörtént az, amit Jézus is mondott. És az első nagyon fontos kérdés tehát mindezek mellett, hogy mi az a dolog, az a szolgálat, amiben az Isten szeretne beállítani. Az első az, hogy fogadjuk el a kegyelmet. És fontos, hogy bár év eleje van, és az volt az év igéje, hogy íme én újjáteremtek mindent a Jelenések könyvéből, fontos azt tudni és hagyni, hogy az Isten megújítson minket is, hogy újjáteremtsen minket is. Ez nem kellemes dolog, hiszen a szülés sem az, se a gyereknek, se az anyának. Az igazi nyertes biztos az apa, tehát mi csak így kívülről csodáljuk az eseményeket. De igen, tehát hogy ez fájdalommal jár, ez a megszületés, ez az újonnan születés. De kapaszkodjunk bele abba az igébe, amit az év igéjeként lapozhatunk napról napra, hogy íme én újjá teremtek mindent. És ezt a mindent kell nekünk megragadni, mert ebben mi is benne vagyunk, és minket is szeretne átformálni, megújítani Jézus az ő igéje által. És nem kell ezt halogatni, mert hogy egy kedves énekünk mondja, ma még lehet, ma még szabad, és borulj le a kereszt alatt. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy fiad vére által Atyánknak szólíthatunk téged, és kérünk téged, hogy te bocsásd meg azt, hogy oly sokszor mégsem azt tesszük, amit te kijelöltél számunkra, hogy nem illeszkedünk bele a te tervedbe, de köszönjük, hogy türelmes atyaként te sokszor megengeded nekünk, hogy tanuljunk a saját hibáinkból, de olyan jó lenne az, hogyha nem a saját döntései miatt szenvednénk, hanem valóban a beléd vetett hit miatt szenvednénk. Kérünk téged, hogy te formálj bennünket, te erősíts bennünket a hitben, hogy tudjuk ezeket elhordozni, és te formáld át a mi életünket, hogy legyen ez látható a mi életünkön. Amen. Most pedig énekeljük 167-es számú énekünket. Hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat. Így majd lesz következő vasárnap is, tehát 11-én 8 óra 30 perctől konfisóra a kisházban, 10 órától pedig istentisztelet úrvacsorával egybekötve, illetve születésnapos köszöntéssel. Tehát így kérjük a jelenlévő testvéreket, hogy van az ismerősi körünkben olyan, aki esetleg decemberben ünnepelte születésnapját, hívjuk őket bátran és szeretettel erre az Isten tiszteleti közösségre. Ezen kívül még január 6-ától, tehát 2-től, 18 órától Allianz Ima Hét indul itt Kisvárdán is. Kedden 18 órától a Galilea háztemplom lesz, itt Enikő fogja majd hirdetni az igét. Szerdai napon lesz még a baptista imaház 18 órától, itt Varga Barnabás hirdeti majd az igét, illetve csütörtökön itt az evangélikus templomban lesz, itt pedig Tóth Krisztián hirdeti majd az Allianz ima hét alkalmából az Úr igéjét, és január 9-én pénteken 17 órától ifjúsági óra lesz tehát a kisházban, erre is szeretettel várjuk a konfirmanduskorú gyermekeket, illetve tehát 11-én pedig 8 óra 30 perctől külön konfirmandus felkészítő óra van tehát a kisházban, és tehát 10 órától pedig istentiszteleti alkalom. Ezen kívül, hogyha valaki szeretne venni bibliaolvasó útmutatót, akkor 950 forintért még ezt meg lehet vásárolni. Ha valaki vastagot szeretne, tehát ez a bővített kiadás, amiben egy-két akár énekvers vagy kiegészítő gondolatot olvashatunk hozzá, akkor azt jelezzék, és akkor azt majd elhozzuk. Illetve gyülekezeti hírlevelünkből is van még néhány példány, ezeket is vigyük bátran, akár saját vagy másnak átadásra, olvasásra, és az MO naptárból is van még, ezek a kétoldalas naptárból is vannak, bátran vigyünk ezekből. Szintén lehet akár egy ajándék, de ugyanakkor egy missziós, egy evangelizációs lehetőség is. És az istentiszteleti fotók, hangfelvételek, azok pedig meghallgathatók, megtekinthetők a philadelphia.lutheran.hu oldalon. És ezzel kapcsolatban, bár ez nincs ide írva, de én szeretném kérni, hogy ha bármilyen fennakadást tapasztalnak a testvérek, hogy nem nyílik meg a weblap, vagy van vele valami, akkor azt feltétlenül jelezzék, mert akkor ezt mi is szeretnénk minél gyorsabban és hamarabb kijavítani. Illetve itt még arról lehet szó egyébként, hogy ezeket is minél hamarabb elhárítsuk, ezeket a hibákat, mert van, amikor ez az online rádiónk így néha nem egészen szeretne működni, de hát úgymond a technika ördöge az Isten evangéliumának itt is próbál keresztbe tenni, de hát nyilván mi igyekszünk felvenni itt is vele a harcot. És a feltöltésekről, illetve itt lehet tájékozódni arra, hogy mi kerül fel az oldalra, Enikő mindig küldi, hogy mi az, amit már sikerült feltöltenie, akár képeket, igehirdetéseket, illetve a gyülekezetünknek a Facebook oldalán is ezekről rendszerint poszt olvasható. Illetve a kisházban lévő adományokból továbbra is szeretnénk, hogy vigyünk még most, mert ami megmarad, azt tovább fogják adni majd itt helyben másoknak. Illetve istentisztelet után, most istentisztelet után Enikő kérés, hogy a fenyőfa, karácsonyfa most kerül majd lebontásra, vagy ledíszítésre, ha lehet ilyet mondani. Aki teheti, az maradjon és vegyen részt benne. Illetve még lesz egy előttünk álló ifjúsági hétvége, ez február 13-a és 15-e között lesz Piliscsabán. Jelentkezni az EKE alapítványnak a honlapján lehet. És még szeretettel hirdetnénk az imádság listát. Itt néhány gondolat olvashatunk arról, biztos ismerik a testvérek, hogy milyen témákért lehet imádkozni, vagy kik azok, akik kérték az imai támogatást. Itt általánosságban hordozzuk egymást imádságban, mert nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Még azt is szeretnénk kérni, hogyha tudják azt a testvérek, hogy valakinek lelki gondozói beszélgetésre van szüksége, akkor azt pedig jelezzék, hát itt helyben Enikőnek, vagy ha ott Nyíregyházához esetleg közelebb, akkor ott pedig Malik Péternek az elérhetősége megadható. És nem tudom, hogy van esetleg még valamilyen hirdetni való. Ha nincs, akkor dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen. Készülve a záró oltári szolgálatra, énekeljük a 451-es énekünk első versét. Jézus, légy velem!
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Atyánk, köszönjük neked azt, hogy még tart a kegyelmi időd, és köszönjük azt, hogy még tart a ma. Köszönjük azt, hogy te szeretnél bennünket is a te tervedbe beilleszteni. Köszönjük, hogy megengedett, hogy meglássuk a te fenségedet és dicsőségedet. És köszönjük, hogy megjelent a te kegyelmed és igazságod fiadban, Jézus Krisztusban. És köszönjük, hogy ő és te sem változtok. Köszönjük, hogy ma is mindörökké, és tegnap is ugyanaz. És köszönjük azt, hogy van lehetőségünk arra, hogy belekapaszkodjunk ebbe a most hallott igébe, hogy van lehetőségünk arra, hogy veled hordozzuk el azt, ami számunkra akár elviselhetetlen lenne. Köszönjük azt, hogy te szeretnél számunkra szabadulást adni a félelemből, szeretnél nekünk szabadulást adni a kiszolgáltatottságból, vagy a függőségben lévőknek is szeretnél szabadságot adni. És köszönjük, hogy te szeretnél vigasztalni is bennünket. Köszönjük, hogy te igéden keresztül, vagy akár a testvéri közösségen keresztül, de bátorítasz bennünket arra, hogy ne lankadjunk, hanem tudjunk te rád figyelni. És ott, hogy mi is tudjuk ezt a bátorítást továbbadni mindazoknak, akiknek erre leginkább szüksége van. Így kérünk azokért, akik valamilyen betegségben szenvednek, vagy akik gyászolják valakinek az elvesztését. Kérünk, te öleld őket körül, te vond őket magadhoz, a te szereteteddel, hogy hadd tapasztalhassák meg ők is azt, hogy milyen hatalmas és gondviselő Isten vagy. Így adunk hálát ugyanakkor a gyülekezetünkért. Köszönjük a testvéri közösséget és mindazt az áldást, amit ebben te készítesz számunkra. És kérjük, hogy a te lelked világosítsa meg számunkra azt, hogy hol is tart a mi életünk most, hogy miben is vagyunk. Kérünk téged, hogy te mutass rá a bűneinkre, te adj nekünk ezekből a szabadulást. És kérünk téged, hogy te vizsgáld meg a mi szívünket is, gondolatainkat, te csendesíts el bennünket, és kérünk téged, hogy hadd élhessük azt az életet, amit te készítettél számunkra a te terved szerint, és így kérünk mindazokért, akik még nem nyitották meg a szívük ajtaját, kérjük, hogy te készíts nekik alkalmas időt a megtérésre, így kérünk a rokonainkért, családtagjainkért, gyülekezetünk tagjaiért, így kérünk barátainkért, kollégáinkért, kérünk őértük, hogy készíts nekik ezt az alkalmas időt, és így kérünk téged, hogy te adj bölcsességet gyülekezetünk és egyházunk vezetőinek, de így kérünk az országunk és a világ vezetőiért is, hogy számukra is te adj bölcsességet ad, hogy rád figyelhessenek, és kérünk téged, hogy te segíts számukra abban, hogy helyes és bölcs döntéseket hozzanak. De ugyanakkor meg azt is kérjük a mi életünkre nézve, hogy tudjuk elfogadni azokat a döntéseket, amelyeket ők hoznak, mindaddig, amíg az nem megy ellene a te igédnek. Kérünk téged, hogy te segíts nekünk helytállni a hitben, és kérünk, hogy te hallgass meg minket, amikor fiad nevében együtt és egymásért így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És mindezek után vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet. Amen. folytassuk a megkezdett énekünket. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Áldott vasárnapot kívánunk a testvéreknek, erős vár a mi Istenünk.